Dicsőség Jézus Krisztusnak!
Dicsőség mindörökké!
Nagy szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit élőben a stúdióból 2020. február 17-én, Gulyben Gergely
és Szigyártó Botond.
Az elmúlt hét során engem több olyan élmény ért, amiből a kedves hallgatóknak is hoztam egy-egy csokorral. Nyilván nem az én személyes életem az érdekes ebben az egész történetben, hanem mindaz, ami a társadalmunkban vagy a családjainkban zajlik, és hatással van az életünkre. Jelesül itt azért a párkapcsolati kérdéskörről lesz szó. Múlt héten ugye hát ki hogy ünnepelte? Hát volt, aki házassághete kapcsán, volt, aki itt a Szent Bálint vértanú kapcsán a önmagából kifordult ünnepet ünnepelgette, mint a szerelmesek, meg Valentin nap, meg ilyesmik kapcsán. Minden esetre azért a magyarországi közbeszédben is, médiában itt-ott megjelentek a párkapcsolattal kapcsolatos kérdések, felvetések, hál' Istennek azért értékes dolgokat is lehetett hallani, látni, olvasni. Minden esetre van egy-két olyan furcsaság, ami szöget ütött a fejembe, és Botondot is ezért is hívtam magammal, meg ezért is kérem, hogy itt beszélgessünk ezekről, hogy Botond, ugye nem árulunk el nagy titkot a kedves rádióhallgatóknak, hogy tegnap lett 24 éves, és ő is aktív társkereső, most nyilván nem neki akarok reklámot csinálni, csak hogy ő belülről ismeri most ezt a kérdéskört. Nyilván akiknek családjuk van, vagy jó házasságban élnek, számukra ez nem egy ilyen égető, sürgető kérdés, hogy hogyan kellene megtalálni az igazi társamat, de a fiatalok is, akikkel találkozom, és veszik a bátorságot, és elrugaszkodnak a világnak a gondolkodás módjától, és azt mondják, hogy hát ez valahogy mégsem annyira jön be nekünk, nem ez a mi életutunk, de azért jogosan teszik fel a kérdést, hogy jó, nemet mondunk az értéktelenre, nemet mondunk az istentelen életvitelre, de akkor hol találunk normális társat magunknak? Nem ilyenkor, tudom, Botond, mondjad, hogy...
De ilyenkor talán a fiatalok középeten az egyik legnépszerűbb, úgymond az internet. Ugye ezzel is többféle problémát lehet elmondani, ugyanakkor meg jó is, mert mit tudom én, az ember, mikor unatkozik, akkor így tud így nézelődni ilyen különböző társkereső alkalmazásokban. Ugyanakkor ennek meg a hátránya pont az, ami az előnye, hogy nagyon sok embert látsz így viszonylag rövid idő alatt, azért, hogyha netán ki is alakul valami kapcsolat, akkor nagyon gyorsan le lehet cserélni a másikat, mert csak kettőt húzok az interneten, és már is egy új párral találom magammal szembe, és ez így mindig ez a új érzés, ez a varázsa, ez így nagyon könnyen így eltűnik, mert hogy kicserélhető a másik ember.
Egy kicsit az idősebb hallgatók kedvéért felsd már ki, légy szíves, hogy mik ezek, mert a fiatalabbak érték, tán nekem is van még erről valami érintőleges ismeretem, nem a személyes dolgaim kapcsán, csak tudom, hogy vannak ilyen alkalmazások, de mi itt jelent ez, hogy ide-oda lapozgatok, vagy lecserélni, hogy...
Hát ugye vannak ilyen különböző ilyen randi kereső alkalmazások, amiket a telefonra le lehet tölteni, ott az ember így felregisztrál, megadja, hogy már sajnos manapság azt is meg kell adni, hogy most a férfiak vagy a nők érdeklik, ugye, hogy a különböző nem identitásokat is ki tudják fejezni az egyes emberek, és akkor ott így lehet így jobbra-balra húzogatni az embereknek a profiljait, ezzel lehet kifejezni a tetszésünket, illetve nem tetszésünket, és akkor, hogyha mind a ketten egy irányba húzták a másikat, akkor az egy úgynevezett meccs, és akkor onnantól lehet a másiknak írni, úgy lehet elhívni, randizni, vagy esetleg más...
Létrejön egy virtuális találkozás így, hogy...
Igen.
És akkor összeköt az alkalmazás két embert így, hogy mit, földobja a lehetőséget, hogy lehet csevegni, vagy megadja a telefonszámot, vagy...
Hát akkor ott az alkalmazáson belül lehet úgy üzenetet küldeni a másiknak, amire hát a másik vagy válaszol, vagy nem. Manapság már ez sem garantált.
Igen, olvastam én is több. Mivel látom ezt, hogy az alapvető sejtek kezdenek ugye szétbomlani, én is több irányban olvasgattam már az elmúlt években is, a párkapcsolati problémákkal vagy társkereséssel kapcsolatban van nagyon sok vetület ennek. Biztos, hogy a mai reggeli műsorunk se elég arra, hogy egyáltalán átbeszéljük a témákat, sőt, arra sem elég, hogy a világnak az összes gondját ilyen téren megoldjuk. Minden esetre azért igyekszünk majd a Egy kicsit a nagyszülőknek is, mert talán többen vannak most, akik nagyszülők hallgatnak minket, akik esetleg már ráérnek, nem rohannak munkába vagy iskolába. De némi támpontot megpróbálunk azért adni, hogy az unokáikkal, ha beszélgetnek, és fölmerül ilyen kérdéskör, akkor esetleg mire tudják fölhívni a figyelmet? Hogy látjuk a világban zajló folyamatokat, érzékeljük azt is, hogy nagyon sokszor mi, akik még ugye azt tudjuk mondani most hálásan, hogy az analóg kornak a gyermekei vagyunk, és csak belenőttünk félig meddig a digitális korba, hogy bizonyos esetekben a szóhasználatot sem értjük már, hogy miről beszélnek a fiatalok, vagy legalábbis nem egyértelmű azonnal számunkra, hanem utána kell kérdezni, hogy mit is akar ez jelenteni. De azért ebben a nagy változás folyamatában az ember mégiscsak az ember marad, és a különböző nehézségei, vagy a különböző vágyai, azok megmaradnak, akár arra vonatkozóan is, hogy valamikor egyszer majd legyen olyan emberi közösség, aki körbeveszi, vigyáz rá, figyel rá, foglalkozik vele, szereti, stb. Ezek nem változnak meg. Ugye vannak nagyon ősi módszerek, kicsit ma, ugye, amikor az ember viccesen akarja megfogalmazni a Bibliának a tanítását, vagyis hát legalábbis az, hogy van egy ilyen keret, akkor azt tudjuk mondani, hogy nekünk nagyon-nagyon ősi módszereink vannak, amiket elő lehet venni. Ősi keleti módszer, ugye ez a... És a Teremtés könyvét kinyitjuk, akkor ugye ott eléggé megtaláljuk benne az egész emberre vonatkozó, akár személyes életre vonatkozó koordinátarendszert, mihez viszonyítsuk az életünket, ember feladata, stb. És Istennek a tervét. Ezt ma már úgy tűnik, hogy megint nagyon hangsúlyozni kell. Egy férfi és egy nő egy életre szóló kapcsolata. Lesz erről is majd szó, hogy említetted itt, Botont, hogy az internet az ismerkedési egyik helyszín vagy lehetőség. Biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon sokan próbálnak szerencsét az interneten. Időnként nekem is van ilyen személyes ismeretem, egészen konkrétan két olyan azóta is egyben lévő, ma már ezt is mondani kell, azóta is egyben lévő házasságról van szó, ahol ahol a templomba járóink interneten ismerkedtek meg. Sőt, most így, ha hirtelen belegondolok, akkor van olyan jegyes pár, igen, akit, de meg szoktam kérdezni jegyesektől is, hogy mikor jelentkeznek, hogy és egyébként hol ismerkedtek meg. És nagyon érdekes, mert akiket talán tavaly előtt, rohan az idő, erről is beszélgettünk ma reggel a kocsiban, mikor idefele jöttünk, talán vagy másfél éve adtam össze őket, hogy mikor megkérdeztem, hogy hol ismerkedtek meg, akkor egy kicsit így ilyen félig meddig félve, félig meddig szégyelve magukat így összenéztek, és akkor hát végül is kibökték, hogy hát az interneten. Én nem tartom ezt olyan nagy szégyennek, mert tehát a hollywoodi tündérmeséknek a történeteit azt nem tartom életszerűnek, hogy minden nap úgy induljál el otthonról, hogy hát ha majd ma bárhol a mozi pénztárában, a boltban, az utcán hirtelen belebotlasz a nagy őbe. Tehát ez is egy érdekes dolog, hogy egészen kész befejezett egyéniséget várnak sokan, hogy pont azt találjam meg, akivel mi ketten már is azonnal tökéletesen kiegészítjük egymást. Tehát erre is tudjuk mondani, hogy nem nagyon van ilyen. Van-e valami más olyan ötlet, javaslat a fiatalok között, akikkel esetleg találkozol, hogy ha nem az internet, akkor... Mert azt gondolom, talán egyre többen érzik, hogy jó-jó az internetben, ott van a lehetőség, de amit mondtál is, hogy nagyon gyors, nagyon sekélyes ahhoz, hogy... Tehát esélyt sem adok a másiknak, hogy picit kifejtse a gondolatait, vagy bemutatkozzon, hanem hát ha jól sejtem, akkor ezek olyan alkalmazások így telefonra, hogy ránézek a másiknak egy fotójára, és ez alapján döntöm el azonnal, hogy...
Igen, ez sajnos magában hordozza ezt a lehetőséget, hogy gyakran csak egy fotó alapján, ilyen másodperc tört része alatt dönt az ember, hogy akkor most a illető profilja az melyik irányba röpül a telefonunkról. Úgyhogy hát akkor át is térnék a következő pontra, hogy akkor itt lehet a mai fiatalság körében nagyon népszerű az úgynevezett diszkó, ezekben a bulikba eljárni, a nészakai bulikba. Na most itt persze, itt is oda lehet menni a másikhoz, megkérdezni, leszúrítani, esetleg táncolni vele, de hogy ott, amikor az ember ott így részegen be van nyomva, akkor ott milyen, miről tudnak beszélgetni, meg mennyire lesz az egy közös kapcsolódási pont, amire később azt mondja az ember, hogy hát igen, ez már egy élő kapcsolat, erre már megéri alapozni. Tehát ez, ennek is megvannak a maga veszélyei.
Emlékszem egyszer így, hát ez már lassan 20 évvel ezelőtti történet, hogy fiatalokkal megegyeztünk, hogy ők nagyon csábítottak volna minket, hogy menjünk el velük diszkó, vagy az öcsémmel, és mi pedig hívtuk, hogy ők pedig jöjjenek el a templomba szertartásra, jelesül akkor ez egy paraklisz volt, hogy jöjjenek el, és akkor hát mégis. És ez a közös megegyezés született, hogy ha a hölgyek eljönnek a paraklisra, akkor mi elmegyünk velük diszkóba. És hát mivel a hölgyek is állták a szavukat, ezért hát mi is elmentünk a diszkóba, és hát mondom, ez több mint 20 évvel ezelőtti történet, egészen furcsa volt. Én valamikor ilyen hajnali 2 környékén hazagyalogoltam, elég messze volt, ez egy megyeszékhely, nem a főváros, és akkor még nem voltak ilyen éjszakai járat meg ilyesmik, úgyhogy egy ilyen, nem is tudom, egy bő órát vagy más felett körülbelül gyalogoltam éjszaka. De hát egy nagyon érdekes élmény volt. Tehát egyrészt most ez arról jutott eszembe, hogy mondtad, hogy a diszkóban beszélgetni. Hát nekem egészen konkrétan inkább az az élményem van meg arról a helyszínről, hogy olyan hangos volt a zene, hogy ott nem nagyon lehetett beszélgetni, legfeljebb ordibálni a másiknak, hogy... És akkor tényleg ilyen rövid kérdéseket lehetett feltenni, hogy jössz táncolni, vagy tehát valami ilyesmi. És néztem ott a fiatalokat, ahogy hát fogalmazunk finoman, ahogy mulatnak, és egyszer csak oda keveredett mellém valami részeg lány. Nem pontosan értettem, hogy mit akart nekem mondani, aztán egyszer csak ott úgy hirtelen beleborult a tömegbe, tehát eltűnt így mellőlem, tényleg szó szerint értve beleborult a tömegbe, tehát nem nagyon látom azt, hogy egy ilyen helyszínen olyan, tehát persze nyilván megvan az esélye, hogy életem nagy szerelmével találkozom, de hogy nem a diszkónak a közege lesz az, ahol meghitten el tudunk beszélgetni fontos és komoly kérdésekről, ebben egészen biztos vagyok.
Ugyanakkor még elmondhatók, hogy fiatalok körében népszerűek ezek a különböző bálok. Ez csak annyi a huszonlagos probléma, hogy itt én a görögkatolikusságon belül általában 2 vagy 3 bál van az egész évben, amik általában így nyilván így a báli időszakra, a farsangra korlátozódnak. Így hát ez nem egy, úgymond, az egy jó, csak úgymond viszonylag kevésnek mondható, hogy az egy bár alkalmával ott nem igazán lehet, hogy ez kevésnek mondanám.
Hát amikor mi aktívan jártunk így bálozni, azért mondjuk én hozzátenném most így, hogy a feleségemmel egy ilyen nyíregyházi bálon találkoztunk úgy, hogy abból ugye udvarlás és jegyesség, illetve házasság lett. De azért az élmény ismerős olyan szempontból, nem tudom, hogy most hogy van, vagy te voltál most legutóbb a nagy közös nyíregyházi bálon? Hogy...
Sajnos nem tudtam részt venni, mert elutaztunk.
Elutaztatok.
De nagyon, nagyon bántam.
És tehát ezen ja, tényleg emlékszem, igen, aznap reggel mentetek el.
Igen.
És emlékszem azért arra, hogy sokan voltunk, meg fiatalok is, de egy bizonyos ponton elértük azt, hogy hát tulajdonképpen egy ismert társaság jött össze. És persze ebben is ugye megvan a lehetőség, meg is volt akkor is, hogy akik már úgy elvileg felszínesen ismerik egymást itt-ott, egyszer csak, mint az Emmauszi tanítványoknak, hogy fölnyílik a szemük, ami eddig rejtve volt, és meglátják, ugye hát nem Krisztust a másikban, de hasonlóképpen, hogy ugye, ha nagyon szépen akarunk fogalmazni, akkor azt mondjuk, hogy meglátják Isten képmását a másikban, ami annyira vonzó, hogy szívesen töltünk együtt időt a másikkal. Én azt látom egyébként, hogy a mi fiatalságunkhoz képest ma annyival lett nehezebb a párválasztás, vagy társkeresés. Egyrészt, hogy az értékrendbeli skála rettentően kiszélesedett. Tehát itt az idősebb generáció még emlékezhet arra a hallgatók közül is, hogy ugye kicsit szoktuk ilyeneket mondani, hogy régen minden jobb volt, meg hát, hogy a régen ugye kézfogás alattak vettek területeket, meg sok ilyen nosztalgikus emlékünk van. Picit én úgy látom ezt, hogy a kereszténységünknek, vagy a kereszténységen alapuló nagy közös nemzeti életvitelnek voltak olyan gyümölcsei, ami alapján létrejöhetett ez a fajta gondolkodásmód, hogy sok mindent alapvetőnek tekintettek az emberek, ez eltűnt, elveszett. Ebben annak a bizonyos, sokszor emlegetett 40 évnek nagyon aktív szerepe van, ma is még éljük ennek a roncsait, de azóta is, hogy ugye Magyarországon is kitárult a világ, beömlött nyugatról nem csak a jólétnek a néhány hozadéka, hanem az erkölcsi fertő is elég rendesen beömlött hozzánk. Ezt az internet még gyorsabbá, még intenzívebbé tette, tehát gyakorlatilag ma akárhol vagyunk, ha van egy internet hozzáférésünk, akkor félig meddig az általunk megismert virtuális világot gond nélkül cipelhetjük magunkkal, a kedvenc honlapjainktól elkezdve a szociális médiánkon keresztül. Ez részben le is szűkíti egyébként a valóság felé való nyitottságunkat. Velem vannak a haverok itt-ott, hát ez ugye mi is egyházközséggel jártunk tavaly is, tavaly előtt is a Szentföldön. Az itthoniaknak gyakorlatilag percekkel, egy-két órával később azonnal közé tudtuk tenni zárt csoportban az ottani fényképeket. Tehát elmondják az itthon maradott családtagok is, hogy nagyon jó volt, mert hát rögtön tudták nyomon követni, hogy a szüleik velünk hol jártak, merre jártunk, mi történt velük, látták, hogy jól vannak. De ez, hogy egy ekkora nagy információs lehetőség is van a világban, sokszor a lényegről is eltereli a figyelmünket, és na, ugye bejött ez a sokszínű gondolkodásmód, ezt látjuk, hogy elképesztő értékrendek azok, amik megjelennek. Elég az embernek egy-két honlapot elolvasnia, vagy egy-két műsort megnéznie. Gyakorlatilag, amik néhány évtizede egy keresztény alapokon álló országban elképzelhetetlenek lettek volna, ma megszámlálhatatlan mennyiségben ömlik ránk az a fajta újságcikk, műsor, amikor igazából erkölcsileg el nem fogadható, vagy minimum megkérdőjelezhető viselkedésformákra, csak így nagyon könnyedén és lazán süti rá a bélyeget egy-egy szerző, hogy ez ma már teljesen elfogadott. Ez az elmúlt 2-3 perc azért lehet, hogy ilyen elvontnak tűnt, de hát, hogy amit te is említettél itt ott, hogy akkor most ki melyik nemhez vonzódik, aztán ugye ma már itt elkezdik belekutyulni ezt is sokfelé, hogy akkor ő saját maga éppen ma, ahogy fölébredt, ma minek érzi magát. Most van a farsang időszak, hogy a gyerekeknek elmondtam én is, hogy most van az ideje, hogy itt az ember bolondozzon és bohózkodjon, hogy a fiúk lányoknak öltöznek, a lányok meg fiúknak, de hát a farsang időszak ugye véget fog érni, hát a nekünk most vasárnap, a római katolikus testvéreinknek pedig ugye, jövő kedden, 8 nap múlva, hogy a nagy böjtel megkezdődik, és akkor az ilyen maskarákat meg a beöltöztem valami másnak, mint ami egyébként vagyok, ezt illenék letenni. Tehát ma nagyon sok ilyet, amikor próbálnak úgymond olyan cikkeket írogatni fiataloknak, hogy na figyelj, segítséget nyújtunk, hogy eligazodja a világ dolgaiban, és akkor bele-bele tűzelik ezeket, hogy egyébként ma már ez teljesen normális. Hadd ne idézzek semmit, hadd ne terjesszem én ezeket a tévtanokat, szerintem a hallgatók is elég sok mindenben fölismerhetik ezt, hogy erkölcsi vonatkozású kérdések, ami emberi életet érint, ugye akár itt a társkeresés párkapcsolat kapcsán, akár emberi élet fogantatástól elkezdve, olyan játszik könnyedséggel, nyomják rá a bélyeget, hogy jó, ez ma már belefér, ez ma már normálisnak számít. Egy egészen más vonatkozás, amit elővennék most, mondom a hátteret, hogy mi kapcsán kezdtem el gondolkodni ezen. Ugye múlt héten a házasság hete kapcsán többféle műsort lehetett látni, hallani, olvasni, stb. És menet közben egyszer, amíg autóval mentem, egy rádióban hallottam egy ilyen esetet, hogy egy 57 éves hölgy betelefonált a műsorba, és elmondta panaszolva, hogy 57 éves, van 3 gyereke, de nincsenek unokái. És ami miatt megmaradt bennem ez az egész gondolat, hogy nem csak ezt mondta el panaszként, mert ezzel sokan vannak így napjainkban, hanem azt, hogy egyelőre kilátásban sincs a gyerekeinél, hogy valakinek tartós párkapcsolata lenne, amiből majd egyszer unokája születhetne. És ami még inkább megragadt a gondolat az, hogy ez a hölgy már föltette a kérdést, hogy mit rontottunk el gyereknevelés kapcsán, hogy jó lenne most már ezekről is beszélni. És miután ugye ezt hallottam, megkérdeztem a gimnazistákat, hittanórán, akiket tanítok, hogy náluk hogy jelenik meg a gimnáziumban a társkeresés, vagy a párkapcsolati kérdéskör, és azért megdöbbentett az, hogy amire én emlékszem, nyilván ez már múlt évezredben én befejeztem a gimnáziumi tanulmányaimat, de hogy azért a gimnáziumi éveink során, jó persze, bejártunk az órákra, meg dolgozatok voltak, meg stb., de úgy alapvetően átlengte a gimnáziumi éveinket az, hogy akkor kikinek tetszik, vagy kikivel szeretné szorosabbra fűzni a kapcsolatát az osztályban. Most pedig ilyen félig meddig hümmögés volt a gimnazisták része, hogy hát annyira nem nagyon érdekli őket ez a kérdéskör. Ez az egyik, erre még egy picit érdemes lesz most itt visszatérni. A másik pedig, ugye el szoktam azért nekik mondani, hogy picit gondolkodjunk előre, hogy a matematika az egy rendkívül makacs dolog tud lenni, csak hogy szembe helyezkedjünk a mai divatos irányzatokkal, ugye, vagy ha idegen nyelven akarjuk ezt megfogalmazni, a mai trendekkel, akkor el tudjuk mondani ezt is, hogy picit számoljunk előre. És akkor aki már érettségizett, az gondoljon arra, hogy a nagyszülei ott voltak-e az érettségién. És hogyha ott voltak, akkor ugye hogy saját lábukon jöttek, vagy hát úgy, tudom, félig meddig az intenzív osztályról tolták-e ki oda infúzióval, vagy tehát, hogy milyen módon voltak jelen, mert hogyha a saját lábukon tudtak eljönni, vagy akár autóval, vonattal, teljesen mindegy, de hogy ott voltak, jó egészségnek örventek a nagyszülei a saját ballagásán, akkor hálás lehet a szüleinek és a nagyszüleinek, és egy picit akkor érdemes számolni. Manapság hallunk ilyeneket, hogy lassan már tényleg az a 40 éves korában születik egy-egy embernek az első gyereke. Ha ugyanezt megteszi majd az első gyerek, hogy neki is 40 éves korában születik az első gyereke, akkor ez az illető 80 éves korában lesz nagyszülő. Egy 80 éves embertől nem nagyon tudja elvárni ugye a saját gyerekese, hogy oda menjen aktívan, besegítsen, hogy pelenkázni a pici babát születés után bármi. Na de hát akkor ugorjunk előre megint egy picit, hogy mire ez az unoka ugye ballagni fog, vagy érettségizni, addigra ez a nagyszülő, ha még élni fog, 98 éves lesz. És félreértés ne essék, én nem arra biztatom a fiatalokat, hogy meggondolatlanok legyenek, vagy elkapkodják az életüket, de azért itt érdemes megint csak visszagondolni. Főleg az idősebb hallgatók azért ezt nagyon meg tudják erősíteni, hogy ha arra vártak volna, hogy majd amikor egzisztenciálisan olyan helyzet lesz, hogy bemerjük vállalni a családalapítást, a gyerekvállalást, hát akkor mi hol lennénk? Háború után nagyszülők, egy félig meddig szétlőtt, kirabolt ország, nagy szegénység, vállalták a gyerekeket, vállalták a családot, nem volt egzisztencia, nem volt karrier, nem volt autó, meg nem, nagy szegénység, na az volt. És mégis itt vagyunk, tehát, hogy azért hallom én is ezeket a divatos gondolatokat, hogy hát nem, előbb kell az egzisztencia, meg hogy majd a gyereket, hogy fogjuk fölnövelni, meg miért. És azért én bátorítanám a kedves hallgatókat is, hogy egy kicsit merjünk jobban bízni Istenben is, és merjünk jobban bízni abban is, hogy tudunk mi küzdeni, és nem kell, minden annyira szépen lekerekítve meglegyen az életünkben, így tökéletesen megágyazva nekünk. Nézzünk egy picit nyugatabbra. Most már egy kicsit a nyugati országoknak itt-ott látjuk a hanyatlását, vagy legalábbis az erre utaló jeleket, de mondjuk egy ilyen 20-30 évvel ezelőtti Németország, ahol körülbelül általános volt az, hogy a családokban akkora volt a jólét, hogy a legtöbb helyen a gyerek érettségire autót kapott, diplomára pedig lakást. És mégis valami hiányzott már akkor is a fiataloknak az életéből, tehát hogy ott álltak 20x évesen, mint Botond itt 24 évesen itt de frissen diplomázva, ugye ez csak itt zárójelben jegyezném meg, hogy sok nagymama, akinek lányunokája van, és társat keresni ilyen fiatal embert, biztos, hogy szívesen látna az unokája mellett. Majd egy kicsit még erre is kitérünk, hogy hol lehet összekötni az értékes embereket. Na és nem volt túl nagy kihívás ott a fiataloknak az életében, hogy lakásom megvolt, diplomám megvan, autót is kaptam a szüleimtől, és előre tudta az életét, hogy jó, akkor lesz egy fizetése, amit elkezdek dolgozni, ki tudta számolni, hogy mennyi lesz a rezsiköltsége, az életvitele, mibe kerül, hogy tud spórolni, mikor tud elmenni nyaralni, mennyi időre, és így sínre tette az életét, és az a fajta egzisztenciális bizonytalanság, ami ugye az emberekben, mondjuk Magyarországon jelen volt, hogy nem tudjuk még, hogy fogjuk megoldani, van bizonytalanság, imádkozunk is, Istenre is bízzuk az életünket, megtesszük, ami rajtunk múlik, de azért úgy kell küzdeni. Szóval ez hiányzott. És akkor látjuk, hogy ugye milyen irányokban keresték az izgalmat, vagy a szórakozást, hát a legdurvább vetületek. Ugye az ilyen vicces vetületek voltak, fölemeljük az embereket magasra egy daruval, és akkor egy gumikötéllel leugranak, ugye ez a közismertebb nevén a bungee jumping, hogy legyen valami személyes élményem, valami izgalmasról, de a legdurvábbak ezek voltak, amikor az iszlám államhoz bejelentkeztek így Nyugat-Európából fiatalok, mondván, hogy itt túl unalmas az életük, és ott legalább történik valami, és hogy fú, az tényleg izgalmas, és a saját bőrükön tapasztalják. Na hát, akik túlélték, ugye azért sírva próbálnak itt ott visszajönni, hogy mikor látták a háborúk borzalmait. Na de vissza a társkereséshez, hogy nagyon sok olyan dolgunk van, ami nincs előre az életünkbe bebiztosítva, meg hát egy csomó mindenre nincs garancia, amit előre, ugye nem ezt szoktuk megkérdezni, elkezdünk, ha valakivel találkozunk és elkezdünk beszélgetni, akkor nem ezeket szoktuk megkérdezni, hogy a családodban milyen örökletes betegségek szoktak előjönni, hogy mire számítsak, ha netán összekötjük az életünket, akkor majd te fogsz ápolni engem, vagy én foglak téged ápolni, vagy közösen leszünk egy szobában valahol életünk végén. Nyilván szép reményekkel és örömteli módon próbálja az ember megközelíteni a jövőjét. De hát azért ugye jó lenne egy kicsit tényleg az a fajta előre gondolkodás is, hogy mi lesz velem? Na most egy nagy buktató, és itt a fiatalokkal, amikor beszélgettem, ez a mai digitális jelenlét, amiről itt részben már beszéltünk, az internet világa, meg ez az elképesztő gyors kapcsolati sebesség virtuális csatornákon keresztül. És azt látom a fiatalok körében, hogy ez a rengeteg csatorna a virtuális világban nagyon csillapítja a vágyukat, vagy az éhségüket a személyes kapcsolatra. Mire is gondolok? Azért, amikor nem voltak ezek az eszközök, meg a lehetőségek az életünkben, mi magunk is nagyon vágytunk arra, tehát az emberben összönösen ott van, hogy valakivel megossza a gondolatait, az érzéseit, hogy legyen valaki, aki ismeri őt, tehát van egy vágyakozás arra, hogy legyenek barátaink, társaink, és persze nagyon jó a család, főleg akinek jó szülei vannak, de hát a szülők mégsem az a kategória, akivel az ember úgy bizonyos dolgokat megbeszél. Például effektíve pont, ha a szüleivel van gondja, akkor nyilván nem a szüleivel fogja a legjobban megbeszélni ezeket, meg egy eleve más generáció. Hát a mi fiatal korunkban ez megvolt még, hogy a kerestük azt aktívan, hogy kivel tudnék jókat beszélgetni. És ma azt látom, hogy ezt a fajta éhséget, hogy ki ismer engem, vagy hogy kihez tartozom valakihez, hogy olyan nagyon finoman és pont ebből fakadóan sekélyesen szétteríti ez a sok csoport. Ugye hát itt talán az idősebb hallgatók kedvéért egy picit érdemes erre kitérni, hogy különböző alkalmazásokkal, hát egyébként tehát adja magát, mi magunk is használjuk, élünk, különböző csoportok vannak, amiket létrehozunk. Hát én magam is tudom, hogy a egyházközségen belül, hogy van a hittanosokkal egy ilyen megfelelő csoport, ahol nyilván megkérdezzük, hogy mondjuk ki fog tudni jönni este, vagy ha olyan híreket találunk, megosztjuk egymással, elküldözgetjük, járunk focizni a férfiakkal, ennek is megvan a maga csoportja, ott is ugyanezeket így közzétesszük. De látom ezt, hogy a nagylányomnak is az osztályában több ilyen csoport, küldözgetik agyba főbe az üzeneteket, a vicces képeket, a matricákat egymásnak, mert ki tudja, mennyi mindent küldözgetnek még. És valahol csillapítja az embernek azt az éhségét, vagy vágyát, az, hogy tartozzak valakihez, vagy ismerjenek, hogy hát de én benne vagyok egy csomó csoportban. Ha beírok valamit, akkor egyen-ketten visszajeleznek, hogy tetszik nekik az, amit elküldtem, van visszajelzésem, visszacsatolásom is.
Viszont itt jegyezném meg azt a dolgot, hogy ez valahogy ez a 15 évesek körében, hogy ez sokkal népszerűbb, mint amikor még én voltam 15 éves, hogy ők már ebben nőttek bele, meg a technikával fejlődtünk, hogy fú, most van telefon, fú, akkor le tudjuk tölteni mondjuk a Viber-t, meg a Messenger, de hogy ők már ebben nőttek bele, és valahogy náluk ezt már sokkal jobban látom, hogy ők már mindenre csoportot csinálnak, ott kommunikálnak egymással, és mindent ott beszélnek meg szinte.
Igen, ugye itt a veszély az, hogy gyakorlatilag félig meddig eltűnnek a valóságból ilyen formán, belemenekülnek ezekbe a csoportjaikba. Tehát, hogy ma már inkább arra kell figyelni, hogy a gyerekek, unokák kapcsán, hogy jó, ott van az okos eszköz a kezükben, mert nagyon sok előnye van, és sok mindenre tudjuk használni, de hogy a veszélye is ott van, hogy otthon van a gyerek, félig meddig, de csak a barátaival cseveg az interneten keresztül, küldözgetnek egymástak mindenféléket. Jó, persze van, amikor valaki beteg, elküldi a leckét, tényleg lehet sok minden jóra használni, de hát, ha nem, tehát egy picit tizedikesekkel beszélgettem múlt héten, hogy kérdezgették, hogy miért baj ez. Most másik vonatkozásból induljunk el, és akkor értjük az összefüggést mindjárt, hogy amikor fiatalok voltunk, ugye, fölültünk egy tömegközlekedési eszközre, ahol sok ember összejött. Nem volt a kezünkben telefon, meg ilyesmi, nem azt nyomogattuk, szétnéztünk. És akkor óhatatlanul, hát a velünk egykorúakat nézegettük, mi még ugye ilyen szélsőséges, kirekesztő korban nőttünk föl, hogy az ellentétes neműeket nézegettük, tehát, és akkor ugye az ember, tudom én, tehát férfi szemben, ha női tekintettel találkozott a saját tekintete, akkor mégiscsak valami volt a levegőben, hogy tudtuk azt, hogy most ezek nem ilyen ismerkedős összenézések vagy pillantások, hát mit tudom én, buszon, metrón, itt-ott az ember látta, másodperc tört része, de mégis volt egyfajta legalább ilyen szemek mentén ilyen kommunikáció, vagy legalább annak a morzsája. Ma felszállunk egy tömegközlekedési eszközre.
És az a ritka, hogyha valaki úgymond a valóságot szemléli. Inkább így a telefonban mélyedünk, elolvassuk a híreket, írunk ennek, írunk annak, de hogy...
Mindenki bezárkózik a maga kis világába. Hogy, tehát rettentő nehéz. Persze, értem én azt, hogy tehát ott van a lehetőség, hogy jó, ülök a buszon, addig elolvasom az e-mailjeimet, amíg megyek hazafele, vagy elolvasom a híreket, hogy már ne otthon kelljen. Igen, ez a minden időt kihasználunk, de mi hiányzik innen az egészből? Egyrészt hiányzik egy töprengés. Tehát régen, amíg vártunk a buszra, addig, ugye voltak ilyen pótcselekvések, volt, aki elkezdett dohányozni, hogy jaj, nem bírja ezt a feszült várakozást, jaj, mikor jön már a busz. Most már ez is ki van írva, hogy mikor jön a busz. Sőt, már alkalmazáson keresztül azt is látjuk, hogy milyen típusú busz jön, éppen hol jár, mi a rendszáma, tehát látjuk, hogy mikor fog odaérni, de kitöltjük az időket. Vagy a másik, hogy... amit beszélgettem a tizedikesekkel, hogy elvész belőlünk az a fajta készség, hogy a másik emberrel, aki itt van mellettem, össze vagyunk zárva, mondjuk egy kabinba, hogy elkezdjek úgy beszélgetni, keressem azokat a kötődési pontokat, aminek a mentén el tudunk kezdeni beszélgetni. Tehát mit tudom, azt mondom, hogy jó, egy irányba megyünk, mondjuk elutazunk Budapestről, elutazunk, mit tudom én, Győrbe, vagy Nyíregyházára, tök mindegy, hogy együtt töltünk mondjuk 2 órát a kocsiban. Mert hogy összekötöttük, hogy jó, elviszem, ide-oda megy. Muszáj, hogy tehát régen mi ezt tudtuk, hogy jó, akkor nyilván ott beszélgetni is fogunk valamiről, de miről beszélgessünk, ez erőfeszítést kíván időnként az embertől. Ha nem egy számára azonnali kedves vagy jó ismerőse van ott, akkor puhatolózik, hogy milyen témák azok, amikkel nem okozunk a másikban feszültséget, amiről tudunk beszélgetni, és azért mégse legyen annyira felszínes az egész. Tehát egyfajta nyitás a másik felé, a lelkünk mélyén, hogy jó, megpróbálom őt elhelyezni valahogy, és akkor olyan pontokat keresek, ami benne is megvan, meg bennem is megvan. Érdeklődés, vagy múltbeli esemény, vagy bármi kapcsán. Ez egy készséget eredményezett, hogy jó, akkor a másikkal, akivel találkozom, hogy mégis legyen valamiféle kapcsolat. Ma bedugom a fülembe a fülest, nézem a képernyőmet, és majd egyszer csak vége lesz az útnak, és együtt voltunk fizikálisan egy térben sokakkal, de lelkileg rettentő távol egymástól. Egy kicsit ugye azt is tudom javasolni így a mai fiatalságnak is, meg családtagoknak is, hogy az idegen nyelvű kifejezésére szerintem azért már egyre többen értjük, az offline élményeket erősítsük. Egy kirándulás, egy szalonnasütés, tehát ez tényleg az, hogy jó, tegyük le a telefont, meg a virtuális világot, nagyon jó, nagyon sok előnye van, de ne essünk át a ló túloldalára. Na most igen, párkapcsolat kapcsán, és sajnos lassan az első órának az ideje is le fog járni. Nem a régi korokat sírom vissza, mert tényleg van sok előnye, de azért emlékezzünk vissza itt az ilyen 30-40 fölötti generációk még aktívan emlékeznek, hogy Magyarországon is volt az az idő, amikor volt egyfajta közös nemzeti tapasztalat, vagy élmény, vagy amiről tudtunk beszélgetni. Nyilván ez fakadt abból is, hogy rettentően szerények voltak a körülmények. Tehát például mindenki tudta, hogy a másnap az előző esti filmről fognak beszélgetni. A piacon, az utcán, az iskolában. Mert mindenki azt nézte, hát jelesül leginkább is azért, mert nem volt más. Az ország határok környékén lehetett nézni itt ott ugye a Szlovák 1, Szlovák 2-t, vagy ilyen Jugoszláv TV, meg ilyeneket, a Román TV is talán átjött egy-két helyen. De hát a Magyar 1-et néztük, ugye, sőt, hát még itt hétfőnként nem is volt adás, aztán délelőtt befejezték, még ilyen ismétlések voltak, és akkor napközben is ilyen adásjel volt sugározva, vagy ilyen szünetjel nagyon sokáig. Óvodában, ha összejöttünk, mindenki előző nap ugyanazt a mesét nézte. És megvolt az előnye annak is, mert akkor ugyanazt játszottuk, és ugyanazt dolgoztuk föl közösségi szinten is. A vágy megmaradt az emberekben, hogy amit én megnéztem, láttam, elolvastam, ezt más is átélje, és itt van a megosztás az interneten. Elküldöm a csoportban, elküldöm a barátaimnak, a szüleimnek, akárkinek, hogy ők is nézzék végig, ők is olvassák el.
Igen, csak az néha kis gyanús tud lenni, hogyha küldünk egy 6 perces videót, és 1 perc múlva beírja, hogy lol, ez de vicces.
Én nagyon gyorsan végignézte, igen. Ez egy régi dolog, már itt, akik régóta már ilyen rádiót hallgatják, már 8 évvel ezelőtt körülbelül egyetemistákkal, már akkor találkoztam ezzel, hogy már egy 3-4 perces videót se néztek végig. Tehát akkor még újdonság volt sok felé, hogy ilyen videó megosztó helyekre fölkerült az interneten egy-egy egyébként tévébe szánt műsor is. És az volt a furcsa akkor nekem, ez már tényleg legalább 8 évvel ezelőtti történet, hogy elküldtem a videót az egyetemistáknak, és akkor nem sokkal később egy valaki közülük, hogy ha ismerőst akartok látni, akkor is beírt ott a perc másodpercet, hogy hova kell tekerni. Tehát, hogy a 2 perc 36-nál van XY, és akkor, hogy tehát megvan az, hogy jó, őt ismerem, őt megnézem, megvan az élmény, de hogy a többire való nyitottság az, az úgy kezd eltűnni a gondolatokból. Na, hogy legyen kitekintésünk pozitív módon is egy kicsit. Felértékelődnek azok a helyek, vagy helyzetek, ahol azt mondjuk, hogy a mi szemléletünk szerint is értékes emberekkel lehet találkozni. Akikben van lelki mélység, akikben van mi azt mondjuk tovább is, hogy kereszténységen alapuló értékrend. Félig meddig viccesen azt mondanám, hogy lassan már a normális társkereséshez, vagy a párkapcsolati kiinduláshoz is lassan már papi ajánlás kell majd, hogy ha valaki hoz a papjától egy ilyen, hogy igen, őt ismerem, rendszeres templomba járó értékrend alapján gondolkodik, hogy tehát ugye iskoláknál, ez már bevett szokás, katolikus iskoláknál, hasonló intézményeknél, hogy jó, hozom papi ajánlást, de hát már tényleg, ugye a fiatalinknak ezt tudjuk javasolni mindenképpen, hogy annyira széles lett az értékrendek skálája. Törekedjenek arra, hogy keresztény értékrend alapján élő emberrel kezdjék el összekötni az életüket. Ez ma még ilyen sokak számára talán ilyen idejét múlt gondolatnak tűnik. Ha egy kicsit előre tekintünk időben, ugye ez nekünk egy ilyen papi szakmai ártalom, hogy sokat beszélgetünk időnként öregekkel, és ők elmondják az élettapasztalatukat, mi abból pedig sokat tudunk tanulni, erre már utaltam korábbi műsorokban is. Annak a kapcsolatnak, annak a házasságnak van jövője, ahol az értékrendben nagy átfedés van. Közösen tudnak megoldani problémákat, felülkerekedni nehézségeken, együtt tudnak mozdulni egy-egy irányban. Tehát a fiataloknak a lelkére is én mindenképpen ezt kötném, hogyha önmagának is jót akar, meg a másiknak is, akkor azzal az emberrel próbálja meg szorosabbra fűzni az életét, akivel az értékrend hasonló, hogy nagyon közel van egymáshoz. Látjuk egyébként a lemorzsolódást napjainkban, hogy van egy irány, ami szerintem káros, hogy az önállóan megállni a lábamon. Ennek nagyon sok formája van. Ugye régen azt mondták, hogy aglegény vagy vénlány, és ez nem feltétlenül jelentett ilyen pozitív megfogalmazást. Ma már szinglik ezek az egyedülálló emberek, és hogy ilyen nagyon öntudatosan. Aztán ez sokakat megtéveszt, hogy ha nem túl pozitív jövőképpen rendelkező életutat is sokan divatosnak tartanak, és sokan követik, akkor ez sokak számára, hogy ja, hát ha ilyen sokan csinálják, meg ilyen boldognak látszanak benne, akkor lehet, hogy van benne valamit, sokakat meg tud téveszteni.
Ugyanakkor itt lehetne egy ilyen, viszonylag egy ilyen régi kitekintést tartani, hogy ugye régebben az emberek sokkal jobban rá voltak utalva egy másik emberre, nem tudtak úgymond egyedül létezni. Gondoljunk csak vissza, hogy Krisztus feltámasztja egy özvegyasszonynak a fiát. Az özvegyasszony gyakorlatilag halálra volt ítélve, mert egyedül nem tudta volna magát eltartani, csak ilyen hatalmas segítséggel a falu, vagy a többi lakó, ott a többi falu társától. Ugyanakkor a másság, meg ez meg tök természetes, hogy az emberek így maguktól házat bérelnek, ellaknak, hogy ennyit változott a világ, és valamennyire szerintem ennek is köze lehet ahhoz, hogy most már a fiatalok így nem vágynak annyira egy kapcsolatra, mert egyedül is megvannak és elvannak.
Megoldom én egyedül.
Igen.
Vagy ez a megállok én a magam lábán. Vannak ennek egyébként nagyon érdekes hozadékai. Nyilván az ember azt mondja, hogy jó, tehát nem kell minden egyéniségnek egyformának lennie. Tehát sokszínű a világ, ez rendben van, értjük. De voltak olyan dolgok azért az életünkben, amikor azt tudtuk mondani, hogy elromlik valami otthon, és akkor úgy alapvetően a feleségeink azt mondták, hogy jó, jöjjön a férjem és szerelje meg. Aztán ugye azok a férfiak, akik olyan nővel találkoznak, hogy aki azt mondja, hogy figyelj, meg tudom én is szerelni. Én is ki tudom benne cserélni ezt, azt előveszem a csavarhúzót, stb. Eljön az a pont, amikor elkezdi magát a férfi fölöslegesnek vagy súlytalannak érezni egy ilyen kapcsolatban, hogy ja, hát ha nő is meg tudja csinálni, akkor miért is van rám szüksége? Tehát ez a... Nagyon sok olyan vonatkozásunk van, amire érdemes még egy picit majd gondolni, vagy kitérni. El kell köszönnünk egy rövid időre, de folytatjuk majd 8 óra után, és várjuk vissza szeretettel a kedves hallgatókat is. Megköszönöm én az eddigi figyelmet.